helyünket elfoglalva, Isten igének hallgatására készülve, a 266. dicséretünket keressük meg. A 266. dicséretünk első három versét énekeljük el. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Kedves testvéreim, hallgassátok fennállva Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből, a Filippi beliekhez írt levél 4. részéből, a 10. verstől a 13. versig. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Új év első napján mindenki reménykedik abban, hogy lesz egy biztos kezdet, egy biztos alap, amire állhat, amire építheti az életét, ami meghatározza az egész évet, és erre az alapra, erre a fundamentumra visszatekinthet. Kell a biztos kezdet minden egyes munkához, minden egyes tevékenységhez. Nem lehet immel-ámmal elkezdeni a szolgálatot, Nem lehet csak úgy dolgozgatni, hanem mindig dolgozni kell. Egy kiindulási pontnak, amelyhez igazodunk az elkövetkező hónapokban, erre nagyon szükség van. A legtöbben biztos kezdetnek szeretnék tekinteni a személyes életüket, vagy éppen családi, lelki, szakmai, közösségi életüket. Biztos kezdetet szeretnénk a családunkban, ebben az évben, hogy lássuk a gyermekeinknek, unokáinknak, vagy éppen szüleinknek a helyzetét. És úgy tudjuk tekinteni ezt az évet, mint akik nem csak a levegőbe hisznek, nem csak úgy reménykednek, vagy hiszékenyek, hanem bíznak a mindenható, gondviselő Istenben. Vajon Pál apostol milyen kezdetre gondolt ott a börtöncellában, mikor a filippi gyülekezet adományát megkapta? Ma már tudjuk, hogy nem hasonlíthatók össze azok a körülmények, amelyek abban a börtönben lehettek ott Filippiben és a mai börtönökben. Ahhoz képest a mai börtönök már luxus szállodáknak tűnnek. Mit gondolt Filippiben Pál apostol, amikor a gyülekezet adományát, ajándékát megkapta? Mire lehetett Pálnak abban a helyzetben szüksége? Talán kisebb, nagyobb használati tárgyakra, ruhára, takaróra? Vagy talán nagyobb dologra, szabadságra? Miért örül az adománynak, mi hasznát vehette Pál apostol? Három pontban szeretném ma kifejteni előttetek ezt Isten szent lelkének segítségül hívásával. Először is, amire a hívő embernek szüksége lehet. Hát nem tudjuk, hogyan leszünk úrrá a mai napi gondokon. Hogyan tudjuk majd előteremteni az életünkhöz szükséges erőforrásokat? Hogyan fogod tudni előteremteni az életedhez az anyagiakat? Oly gyakran találkozom olyan férfiakkal, olyan nőkkel, akik egy komoly trauma, sérülés után már nem munkaképesek 100%-osan. És az egész életüket, további helyzetüket meghatározza ez, mert fogyatékossá válnak. Egy stroke, egy agyvérzés, vagy egy komolyabb baleset után már nem 100%-os. Hogyan tudja előteremteni akkor az élethez szükséges erőforrásokat, aki már nem tud úgy dolgozni, mint az elmúlt években? Elég lesz-e ebben az évben a nyugdíjam? Egyáltalán lesz-e emelés? Vagy a kormány ebben az évben is szándékozik majd 10 000 forintot adni, de ez nem is 10 000 forint, hanem csak néhány százaléka a nyugdíjnak. Mire számíthatok az üzletekben? Emelkednek az árak? Ki tudom majd fizetni azt az adag húst örömmel, hálaadással, amit elkészítek majd, mikor jönnek a gyerekek? Életünk során egyre több élettapasztalatot gyűjtünk, de van különbség Pál apostol és a mai ember között. Óriási különbség van. A tapasztalatokat másként éri meg és dolgozza fel Pál, és másként éli meg a mai ember. Másként éli meg, és másként dolgozza föl azokat az élettapasztalatokat, amelyekkel találkozik. És ez a nagyon nagy különbség. Nem mindegy, hogy hittel, az Istenbe való bizalommal tudom feldolgozni a tapasztalataimat, vagy folyamatosan a panaszkodás kultúrájába beleállva, önmagam egy furcsa spirálba kerülve mindig szídom azt, amiben vagyok, mindig szídom a körülöttem lévőket, mindig szídom a helyzetemet. Pál apostol ebben a részben arról ír, hogy tud bővölködni, és tud szűkölködni is. Be van avatva a jó lakásba is. Óriási lelki ereje van Pál apostolnak. Nem egyszer megpróbálják megkövezni. Nem egyszer szembesül azzal a hihetetlen gyűlölettel, ami fizikailag is átélhető, tapasztalható. Pál apostol nem csak mindig dicsőséges úton járt, hanem bizony nagyon nagy mélységeket járt végig, hogy az evangéliumot hirdetni tudja. Élni tudni kell, hangzik a cinikus megállapítás a sikerekre, egy-egy ügyeskedő megoldásra, egy-egy furcsa megoldásra. Élni tudni kell. Az anyagi biztonságra törekvés, kedves testvéreim, azonban nem ördögtől való vágy. Isten nem aszketikus életet kíván a keresztényektől, hanem azt, hogy az élete ajándék voltát fedezzük fel, hogy jó dolgunk legyen. Így írja a Szentírás, hogy jó dolgunk legyen. De nem mindegy, hogy ezt hogyan fogadjuk, kitől fogadjuk, és hogyan élünk vele. Nem mindegy, hogy hálát adsz-e azokért, a csodálatos ajándékokért az Istennek, amiben részeltetett téged az elmúlt évben, az elmúlt évtizedben. És azt látom, hogy keresztényként számunkra ez egy óriási kihívás. Mert mindig kapni akarunk, mindig fogni akarunk, keveset tudunk adni, keveset tudunk magunkból kiadni, vagy odaadni, és nagyon nagy kísértésünk, hogy nem veszük komolyan, hogy az életünk ugyanúgy ajándék, mint amit kapunk az Istentől. Ugyanakkor azt sem ígéri Isten, hogy próbáktól, nehézségektől, betegségektől, kísértésektől, esetleg nélkülözésektől mentes lesz ez a 2019-es év. Nem mondja ezt az Isten. És nem lehet azt mondani soha az Istenre, hogyha betegséggel sújt, ha nehézségeket ad, ha próbák elé állít, akkor eltávolodott tőlem. Ezt a hitetlen, pogány ember mondja. A hívő ember ilyenkor is fölveszi azt a keresztet, vagy fölveszi azt az igát, és alázatosan aláhajol, hosszú tűréssel, türelemmel viseli, amivel az Isten őt emberi viszonylatban sújtani akarja. Nem azt jelenti a hívő élet ott Filippiben sem, de Budakeszin sem, hogyha az Istenben hiszek, akkor nekem minden sikerül. Ezt a sikerorientált társadalom mondja ebben a világban. Az Isten nem egy automata, amihez oda menve, bizonyos imát bedobva, bizonyos összeget odaadva, nekem sikerem lesz az életben. Hanem az Isten egy gondviselő Isten, egy személyes úr, aki vezetni akar téged az utadon. Hogy merre vezet és hogyan vezet, ez az ő szuverén döntése és akarata. Ezt befolyásolni sem imával, sem cselekedetekkel soha nem tudod. A kérdés az, hogy elfogadod-e, el tudod-e fogadni, hogy az Isten téged vezetni akar az ő szent lelkével nap mint nap, megadva azt a táplálékot, azt az üzenetet, amire éppen szükséged van. Ez viszont rajtad áll, tőled függ, rajtad múlik. Kedves testvéreim, az évnek nagy leckéje lehet, hogyan tanuljuk meg Krisztusban a megelégedettséget, a megelégedett életvitelt. Ritka ez a szó, nem is gyakran szerepel a Szentírásban sem. Autarkész, az eredeti szó, megelégedettség, a sztoikus felfogás szerint használja Pál apostol, hiszen maguk a sztoikusok is használták ezt a szót, de itt nem egyszerűen az anyagi javakról van szó. Mi gyakran csak ezekre értjük. Megelégedett, elégedettség, anyagilag legyek elégedett. De nem erre gondol csak csupán Pál apostol, hanem egy olyan gondolkodási, olyan hitbeli magatartást is kifejez ez, amit később a puritánok is később komolyan vettek, akiknek nagyban köszönheti az Egyesült Államok, hogy ilyen alkotmányuk lett, és nagyban köszönheti, hogy ez a protestáns puritán etika később meghatározta az Egyesült Államok alkotmányát, és meghatározta kezdetekben azt a fajta magatartást és hozzáállást az anyagi javakhoz is, ami később biztos bázisa lett a kapitalista társadalom kialakulásának. Max Webert ajánlom mindenkinek a figyelmébe olvasni. Kedves testvéreim, tehát nem egyszerűen anyagi javakról van szó, hanem egyfajta hitbeli magatartásról, amit később mások is átvettek. És nem kivonulást jelent a világból, hanem a világban maradva elfogadja alázattal az élet próbatételeit, elfogadja a nélkülözéseit, a szenvedést, méghozzá a Krisztustól kapott erővel. Nem az anyagiakkal van függésben az ember, a hívő ember, hanem mindig az Istennel. Azzal az Istennel, aki adja az anyagi javakat is. Isten lelke által Jézus Krisztussal vagyok függésben. Nem véletlenül olvastam el Máté evangéliumából, a 6. részből ezt a részt, a Ne aggodalmaskodj címet viseli ez a rész. Ne aggodalmaskodjatok. Ez a függés meghatározza azonban a hétköznapjaidat, és ez a függés meg fogja határozni a 2019-es évedet is. Kitől függsz? Az anyagi javaktól, a másik embertől, az elvárásoktól, vagy attól a mindenható Istentől, aki ma is hív téged. Nem csak hív, hogy hallgass az ő szavára, hanem hív az asztalához is, hogy vendégségbe legyél vele, az Isten akar neked adni. Ezt fejezi ki a sákramentum is. Ő hív vendégségbe, azt a közösségbe, veled akar lenni az Isten. Borzasztó látni azt, hogy a magányosságunknak a legnagyobb problémája az, legnagyobb mélysége az, hogy nem tudjuk magunkba beengedni azt a szerető Istent, aki velünk közösségben akar lenni. Ezért vagyunk magányosak. Azért érezzük azt, hogy kitaszítottak vagyunk. Ezért érezzük azt, hogy senki ránk sem néz. Mert az Istent nem tudjuk megbeengedni a szívünkbe. Másodszor pedig, amire a gyülekezetnek szüksége van. Hát a filippi gyülekezetről, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben is sokat lehet olvasni. És Pál apostol egyik legkedvesebb gyülekezete, nem csak azért, mert támogatták őt, hanem majd elmondom, hogy ennél sokkal többet is tettek. A filippibeli gyülekezet adománya az a közösség vállalásnak a jele volt. Az adományok, az adakozás mindig egy gyülekezet erejét, hitbeli elkötelezettségét mutatja meg. Nem az egyén az, aki adakozik önmagában, hanem mindig egy gyülekezet, mindig egy közösség az, akik ezt megfogalmazzák és ezt gyakorolják. Ez nem a mai haszonelvű felfogásnak az alapja, mely adok, hogy adj, doud dész alapon működik. Nem így megy a keresztény gyülekezetben, én is adok neked valamit, hogy te is megajándékozz engem valamivel. Így működik az ember. De a keresztény embernek szabad és lehet ezen túllépni, szabad azt nézni, hogy jobb adni, mint kapni. Mert aki adni tud, önmagából őszinte szívvel hálával tud adni, az Isten nem csak megsokszorozza azt az életében, százszorosát adja vissza, hanem odaadja azt az örömet és azt a szeretetet, amit akkor érzek, mikor valamit adok a másiknak. Filippiben nem volt kockázatmentes az adomány. Hát ellenséges politikai légkör volt. A keresztényeket kirekesztették, megvetették, felforgatók bélyegét hordták magukon. Nem volt egyszerű oda juttatni, oda vinni az adományt. Nem volt egyszerű, mert nem voltak olyan gazdagok, és ráadásul tévtanítók is jöttek, akikre figyelmeztet Pál apostol, akik nagyon sokat kisajtoltak a gyülekezetekből, a keresztényekből, és cserébe egy nagy ürességet, a nihilt adták. Az adományuk a hit, a bizalom megnyilvánulása volt, és úgy gondolom, hogy az adománynak mindig a hit és a bizalom az alapja. Nem az adomány az alapja a hitnek és a bizalomnak, nem a cselekedet az alapja a hitnek és a bizalomnak, hanem mindig egy következménye az adomány annak a hitnek, annak a bizalomnak, amivel engem megajándékoz az Isten, amit átélek. Ha van egy személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal, ha van személyes kapcsolatom az Istennel, akkor nem lesz kérdés az, hogy kinyílik a pénztárcám, és nem az aprót öntöm bele a persejbe, hanem azt adom, amire az Isten szent lelke indít engem. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a közösségnek volt a jele az adomány. A közösség összetartó erejét, az egyének Istenbe vetett bizalmát jelképezi mindig az adakozás. Nem egy embernek kell adakozni, nem 10 ember hordja egy gyülekezetnek a terhét, mert mindig egy gyülekezet hordja közösen. És ezért van értéke mindig az özvegy asszony két fillérjének is. Ezért van értéke annak is, hogy te a saját mértéked szerint tudsz Isten dicsőségére adakozni, akár az energiádból, akár a szeretetedből, a munkáddal, vagy akár más anyagi természetű javakkal. Minél erősebb benned a hála Isten iránt, annál inkább megéled ezt az adakozásodban, a mások felé odafordulásodban is. Hogyan alakul a gyülekezeti munkások, a hitoktatók, a lelkészek javadalma ebben az évben? Erről beszélgetnek már november óta az egyházban, a püspökök, esperesek különböző alkalmakon. Hogyan alakul? Sokan azt sem tudják, hogy a lelkészek nem állami fizetést kapnak, hanem mindig a gyülekezet az, amely eltartja a lelkészeket. Ezért is volt nagy kérdés Budakeszin, már kezdetektől fogva, hogy képes-e ez a gyülekezet egy házaspárt eltartani? Képes-e eltartani egy gyülekezet, ez itt Budakeszin, Telki és Budaenő? És őszintén szeretném vallani, hogy igen, el tud tartani. Nem csak egy lelkész házaspárt, a családjával, gyermekével, hanem egy egész templomot fent tud tartani. A különböző kiszolgáló helyiségeket fent tudja tartani. Mert hogyha a közösségben gondolkozunk, ha összefogunk, akkor sokkal nagyobb erőt tudunk kifejteni, képesek vagyunk akár hegyeket is elmozdítani azzal a hittel, amit közösen átélünk az Istenbe vetett hitünkkel. Méltó a munkás a maga bérére. Azonban sok gyülekezetben az átlag közalkalmazotti bért sem éri el a lelkészek fizetése. Nem azért, mert szegény a gyülekezet, hanem más okok miatt. Ez a püspök úrnak és sok esperes úrnak is nagyon nagy dilemmája, hogy hogy lehetne elfogadtatni a gyülekezetekkel azt, hogy a lelkész a minimális közalkalmazotti bért megkapja. Egyetemet végzett, és sokszor az a tapasztalat, hogy egy segédmunkás nagyobb bért tud hazavinni havonta, mint egy lelkész. Kedves testvéreim, ezen a napon megengedi nekünk a liturgiánk, hogy az adakozásról is beszéljünk. 12 év óta, vagy 13 év óta, amióta itt vagyunk, egyszer sem prédikáltam róla. Azért mondom el, mert a mi adakozásunk, a mi odafordulásunk az Isten felé, az mindig a hálánkból táplálkozik. És a harmadik, amiről szeretnék beszélni, hogy amire a világnak és a kereszténységünknek szüksége van. Hát az evangélium további útjának terjedésére, annak távlatára van szükség. A filippi gyülekezet tisztában volt azzal, hogy Pál, ha kiszabadul a börtönből, akkor sem marad velük, hiszen tudták, milyen feladatai vannak, amit már kitűzött maga elé, milyen missziói munkát szeretne végezni. Ezért a gyülekezet tagjaiban nagyon korán kialakult az a fajta felelősség, mondhatnánk így, hogy felelősségvállalás, mely az evangélium terjedését, a Krisztusról való jó hír terjesztését feladatának tekintette. És ezért van több mint 500 éve református egyházunk, reformátori egyházunk. Ezért tudjuk havonta, hetente Isten dicséretét megülni, akár a sákramentumban. Mert kedves testvéreim, komolyan veszi a gyülekezet az evangélium terjesztését, hiszen ez a feladat, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Van egy híres teológus, akit úgy hívnak, hogy Dietrich Bonhoeffer, aki a nácik áldozata lett. A helyi gyülekezet csak akkor Krisztus egyháza, mondja ő, ha nem zárkozik be önmagába, ha ki tud lépni önmagából, és azok felé tud fordulni, akik között él, akik közé az Isten elhívta. Nem véletlenül hivatkozik erre Bonhoeffer annak az igének az alapján, ami így van, legyetek sóvá, ti vagytok a világ világossága. Hiszen akkor tudok sóvá válni a környezetemben, hogyha kilépek a négy fal közül, a templom melegéből, védettségéből azok közé, akik a világban vannak, és egyre istentelenebb hatások érik őket. Az egyház csak akkor egyház, mondja máshol Bonhoeffer, ha másokért van. Mit jelent ma itt nekünk másokért lenni? Kedves Testvéreim, nem azt jelenti, hogy másokkal élek, és azzá válok, amilyen a másik. Hanem a másokért élek, az azt jelenti, hogy én ajándékot viszek neki. Én valami többletet, valami pluszt viszek neki. Én képviselek valakit, aki számomra nagyon fontos. Aki számomra legfontosabb az életben. Ha a legfontosabb neked az Isten, ha a Bibliád nem a 8. sorban porosodik fönt a plafon mellett, hanem egészen lent van az asztalodnál, ha az énekeskönyved ott van az éjjeli szekrényednél, vagy egy imádságos könyv, hogyha te lefekvésnél és felkelésnél azzal tudod kezdeni a napot, hogy hálát adsz az Istennek azért a napért, ezzel tudod kezdeni ezt az évet, akkor téged meg fog áldani az Isten. A keresztény ember és a gyülekezet felelőssége, kedves testvéreim, nem szűnik meg az Isten tisztelet után, most, amikor kimegyünk a templomból. A templom kijárata után nem szűnik meg a felelősséged, de a templomban is van felelősséged. A saját gyülekezetem határait át kell lépnem, akár itt Budakeszin, Telkiben, Budajenőn, a településen, ahol élek, vagy éppen ahol dolgozom. Jó, ha a gyülekezet közösségi kérje el mindig Istentől a vezetést, és a gyülekezet közösségének vezetői elkérik minden évben az Isten szent lelke által a vezetést. Ezért le kell ülni imádkozni, ezért le kell ülni leborulni az Isten elé, hogy adja meg ebben az évben is, hogy merre, hogyan akar bennünket vezetni. Ehhez, kedves testvéreim, nagyon nagy alázatra van szükség, és gondolkodási váltásra van szükség. Mondhatnánk azt, hogy metanójára, megtérésre van szükség. Mert az Isten akkor tud megajándékozni az ő jelenlétével, akkor tud téged vezetni, és bennünket is itt a gyülekezetben, ha elkérjük tőle ezt, és alázatosan elfogadjuk, amivel megajándékoz. Kedves testvéreim, hogyan tudunk mások felé fordulni, és nem csupán egy-két ember spontán ötlete alapján történik ez, hogy ide adakozzunk, vagy oda adakozzunk. Jó, ha a gyülekezetek mag megtanulnak hálával adakozni, tudván, hogy semmit sem viszünk ki ebből a világból, és mindenünk, és mindened, amit van, az a mindenható mennyei atya akaratából van. Most láttam egy kis filmet, rövid filmet, Angelina Jolie híres színésznővel, és ő azt mondta, hogy megtanulta, miután látta a szegényeket Ázsiában és Afrikában a forgatások során, megtanulta, hogy minden ajándék, amit kapott. Ezért a bevételüknek csak 1/3-át érik föl, óriási összeg, az is tudom, 1/3-át tartalékolják, és a 1/3-át pedig fölajánlják a szegényeknek. Meg kell tanulnunk, kedves testvéreim, adakozni, és meg kell tanulnunk tartalékolni is. Tartalékolni is. Mert nem tudjuk, hogy mikor jönnek a szűk esztendők. Ez nem dátumhoz van kötve, 2020 vagy 22, mindig jöhet szűk esztendő. Kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy kapjátok meg Istentől, és fogadjátok el, amire nektek szükségetek van, akár egyénként, akár tegyük meg gyülekezetként is. És az Isten békessége be fogja tölteni a szükségeinket az ő mértéke szerint. Amen.